Ki az közülünk, aki ne szeretne szabad lenni? És most nem arra gondolok, hogy egyszerűen nem börtönben lenni, mert mindannyian, akik most itt vagyunk, nem vagyunk börtönben, hanem olyan igazán szabad lenni. Ki az közülünk, aki nem gondolta már azt, hogy milyen jó lenne repülni? Én például gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem volna repülni, és el is hittem azt, hogy tudok repülni, csak éppen nem sikerül. Álmomban mindig összejött, de ahogy idősödöm, azt vettem észre, hogy nagyon sokszor már álmomban sem sikerül repülni. Mert az agyam már tudja, hogy nem tudok repülni, és éppen ezért volt már olyan, hogy azt álmodtam, hogy mindenki repült körülöttem, meg mentem alul, mert már álmomban sem tudtam repülni. Az úgynevezett valóság annyira beszivárgott az álmaimba, hogy már az álmomban sem volt meg annak a szabadsága, hogy repülhessek. És tegnap Júlcsival idéztük, hát igen, az egyik rajzfilmnek, a Toy Story-nak az egyik szereplőjét, ezt egyébként majdnem minden futáskor szoktuk idézni, hogy a végtelenbe és tovább, ugye ez az egyik szereplőnek az ilyen kulcsmondata, a végtelenbe és tovább, és tudott is repülni természetesen. És olyan sokszor vagyunk így, hogy szeretnénk mi is a végtelenbe és tovább. Szeretnénk valahogy levetni ezeket a korlátokat, amik korlátoznak minket. Szeretnénk néha ledobni a túlsúlyunkat, meg néha nem csak a túlsúlyunkat, hanem ezt a testet is. Olyan jó lenne megint fiatalnak lenni, olyan jó lenne kipróbálni, hogy milyen is volt 20 éves korunkban, amikor még nem úgy éltünk, hogy itt is fáj, meg ott is fáj, meg itt is óvatosan kell mozdulni, és le ne hajolj, édesfiam, mert akkor aztán lehet, hogy többet föl nem megyen esett 2 hétig. Olyan jó lenne néha kipróbálni a szabadságot a teljességében, tehát nem csak úgy, hogy szabadocskák vagyunk. De amikor feltesszük a kérdést, hogy miért is szeretnénk ezt a szabadságot, nagyon sokan nem képesek rá válaszolni. Egyszerűen nem vagyunk rá képesek válaszolni, mert nem vagyunk alkalmasak arra, hogy végtelenül szabadok legyünk. És azért nem vagyunk alkalmasak arra, hogy végtelenül szabadok legyünk, mert testben élünk. Akár tetszik, akár nem, ennek a testnek mindig lesznek kötöttségei. Akár tetszik, akár nem, naponta ennünk kell, naponta innunk kell, sőt, mi több, naponta vécére is kell mennünk. Én azon szoktam mulatni, hogy a regényekben a főhősöknek ilyen dolguk általában nincsen, tehát hogy valahogy a regényben a főhősök tök szabadok a WC nevű dologtól, ami azért a mi életünkben egy fontos szerepet játszik. Ugye az életben nem tudunk repülni, mert sajnos vonatkozik ránk a gravitáció törvénye is, és akkor el is érkeztünk oda, hogy nem tudunk szabadok lenni, és ez valószínűleg jó is nekünk, mert nem tudunk sokszor mit kezdeni a szabadsággal. A szabadság egy olyan dolog az életünkben, amivel valószínűleg csak visszaélni tudnánk, ha szabadok lennénk, és ezt honnan tudjuk, hogy visszaélni tudnánk, úgyhogy ezzel a korlátozott szabadságunkkal, amink van, azzal is visszaélünk. Valószínűleg, ha valamelyikünkkel itt a jelenlévők között megtörténhetne, hogy ezeket a testi vékjókat lerázza magáról, és teljesen szabad legyen, ha csak az illető éppen nem a 80. életéve felé közelít, akkor az valószínűleg itt a legnagyobb helyi terminátorrá nőné ki magát. Mert a szabadságunkat mi arra szoktuk használni, hogy azt valamilyen módon a mások fölött és a mások ellenére éljük ki. És ezért hoztam ide a Galata levélnek az egyik versét, az 5.13-at, az azt mondja Pál, ti testvéreim, mondja a galáciabelieknek, szabadságra vagytok elhívva, csak hogy a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Hát bizony, ilyen a keresztény szabadság, ez a napi rossz hírem, hogy a szabadság az másik két S-betűs szót jelent, a szeretetben szolgálatot. És azt hiszem, hogy itt gyakorlatilag be is fejezhetném a prédikációt, mert ezzel igazából mindent tudunk, amit tudni kell. Szabadok vagyunk arra, hogy szeretetben szolgáljunk. Most mondjam-e azt, hogy ámen, de még van egy csomó dolog ide gépelve ezen a papíron, tehát nem mondom azt, hogy ámen, hanem most még húzom a testvérek idejét azzal, hogy elmondom, amiket még ide fölírtam a papírra. Egyrészt azért, mert szeretnék a múlt heti témához kapcsolódni. Ha emlékszünk még a múlt héten, és ezt most Péter bácsi kedvéért mondom, akit megidéztem a múlt héten kétszer is, mint szőlőmívest, és nem volt itt. Tehát a múlt héten a szőlőről volt szó, és arról, hogy a szőlő vadszőlő állapotában nem igazán felhasználható, gyümölcs, arra nagyon jó, hogy a kirándulók szedjenek belőle egy-két szemet, de valószínűleg úgy tömeges fel, az a bort nem lehetne belőle csinálni. És igazából nem is terem sokat a vadszőlő, csak egy-két szemet. És az, hogy a mai szőlőt kitenyésztették, ahhoz embereknek a több évszázados munkájára volt szükség, hogy úgy nézzen ki a szőlő, ahogy ma kinéz. Tehát a múlt héten a kiválasztásról beszéltünk, arról, hogy akik itt vannak a templomban, azok mind ki vannak választva. Honnan tudhatjuk, hogy ki vagyunk választva? Hát, hogy itt vagyunk a templomban, ez már tuti, Isten ugyanis szól hozzánk. Tudom, hogy úgy tűnik, mintha én szólnék, de azért remélem, hogy Isten szava is megcsendül. És tudnunk kell, hogy a kiválasztásnak a lényege mindig az, hogy metszék az embert, és tisztítsák, és így egy mindig tenyésztést mondok, de tudom, hogy ezt a növényekre más szoktak mondani, de a lényeg az, hogy kitenyészenek belőle egy jobb fajtát, hogy addig és addig tisztogasson minket ez a szőlősgazda, hogy tényleg gyümölcstermő tőkék legyünk. És arról is volt szó a múlt héten, hogy amikor a szőlő az erdő fái közé keveredik, akkor bizony ott nem sok értelme van, vagy nem sok gyümölcse van. És a közös pont a mai nappal, vagy a mai textussal pont a szabadság, a szőlőnek is korlátozott szabadsága van, a szőlőskertben szabadon teremhet. Hát ez a szabadsága a szőlőnek, a szőlőskertben teremhet. Tehát, hogy a mások javára kell ott is dolgoznia a szőlőnek. Szegény szőlő sokat nem lát abból, amit terem, azt mi szoktuk elfogyasztani különböző erjesztett és nem erjesztett formátumokban. Tehát ilyen a mi szabadságunk is. A keresztény szabadság mindig egy korlátozott szabadság. És nem úgy korlátozott, mint ahogy a testi létünk korlátozott, hogy jaj, meg vagyok szabva az ételtől, az italtól, az alvástól, a nemi vágytól és egyéb dolgoktól, amikről nem szoktunk beszélni itt a templomban, mert elég büdösek és koszosak, szóval ilyenektől így meg körbe vagyunk így véve, hanem olyan fajta korlátozást jelent, amit saját magam vezetek be az életemben. Önkorlátozást. És így kapcsolódik ide a múltkor már felvázolt hármasság, ez a múltkori papíron nagyon hosszan lett kifejtve, itt egy kicsit rövidebben a 3S, a 3B és a 3M felosztás, amikor mondtam, hogy a keresztény ember alapvetően vigyáz a 3S-re, gyakorolja a 3B-t és törekszik a 3M-re, a vigyáz a 3S-re az a szája, a szabadossága és a szálka, erről lesz ma szó, gyakorolja a keresztény ember a 3B-t, a beismerést, a bocsánatkérést és a bocsánatadást, és törekszik a 3M-re meglátni, megélni és megérteni Krisztust. Ezekről majd a következő hetekben lesz szó. Ma a 3S-ről van szó, és igazából mind a 3S a szájunknak, a szabadosságunknak és a szálkának a közös pontja az, hogy mind a 3 a kísértésről szól. Szoktuk imádkozni a mi atyánkba, hogy ne vigyél minket a kísértésbe. Emlékszem, hogy cinikus ifjú koromban ezt így imádkoztuk, hogy ne vigy minket a kísértésbe, megtaláljuk azokat magunktól is. Sőt, igazából ne vigy minket a kísértésbe, mert megtalálnak azok minket anélkül is, hogy belevinnél, és igazából azok nélkül is, hogy keresnénk őket. Az életben nagyon-nagyon sok kísértés van körülöttünk, és azért hoztam ezt a 3S-t, mert ez a 3 legnagyobb kísértése az életünknek. A legelső a szájunk, az a kísértés, amiben Jakab apostol szerint minden ember belebukik. Azt mondja Jakab apostol, aki a szájával nem vétkezik, az tökéletes ember. Azt hiszem, még egyikünk se látott tökéletes embert. Ki az, aki nem vétkezik a szájával? Itt a templomban mi olyan szépek vagyunk, tehát így elnézem a gyülekezetet, illetve a gyülekezet, és így egymásra nézünk, akkor azt gondoljuk, hát ez egy milyen rendes ember, hát az biztos nem. De kérdezzék meg csak a házastársunkat, kérdezzék meg csak a gyerekünket, azok rögtön tudják, hogy ez a nagyon rendes ember milyen csúnyán tud beszélni, amikor nem hallja a többi ember, aki körülötte él. Hogy el tud járni a szája? Hogy ki tudnak azon csúszni olyan dolgok, amik aztán rettenetesen megbántanak másokat. Azért könnyű a szavaknak a határvonalát átlépni, mert azt hiszem a legtöbben úgy vagyunk vele, hogy ezek csak szavak. Van egy angol közmondás, amit lefordítottam, ez így hangzik, a bot és a kő eltöri a csontot, de a szavakkal nem lehet megsérteni, nem lehet megbántani embereket. És mindannyian azt hiszem tudjuk, hogy ez nem így van. A bot és a kő eltöri a csontot, ez igaz. De legtöbbször az a csont befor, azt is szoktuk mondani, hogyha már közmondás, hogy ebb csont befor, és nem mindig marad utána tartós sérelem. De hány olyan szót hurcolunk magunkban, ami tartós sérelmeket hordoz, vagy visz magával. A házasságok nagy része nem attól megy tönkre, hogy az egyik fél veri a másikat, hanem attól, hogy miket mondanak egymásnak a házas felek. Amikor dühében megenged magának olyan szavakat is, amelyeket nem lenne szabad. Hány, de hány embernek eljár a szája, a miénk is. Azt hiszem, tudjuk, hogy amikor úgy igazán benne vagyunk egy jó veszekedésben, akkor aztán nem válogatunk. Tudjuk azt, hogy a másiknak, aki ott van mellettünk, mi a gyenge pontja, és azokat mondjuk. Az igazi veszekedés az vérre megy, sokkal inkább, mint egy verekedés. Azt tapasztaltam meg, hogy az ilyen verekedésekben, kivéve amikor mind a két fő teljesen részeg, vagy kontrollvesztett, még erről is lesz ma szó, mindig meg tudnak állni valahol. Van egy pont, amit nem lépek túl a verekedésben. Legtöbbször, amikor a másik a földre kerül, akkor abba hagyom a verekedést. Ez nem csak a boxmeccseken van így. A kutyáknál is, amikor az egyik fél lefekszik a másik elé, és a hasát tárja a másik kutya számára, ez egy természetes blokk a kutyában, hogy nem mar bele a másikba, pedig ott lenne, hogyha belemar a véknyába, akkor a másik elpusztul. És hogyha olyan emberek verekednek, akik nincsenek teljesen elszállva az alkoholtól, akkor bizony működik ez a természetes gát, hogy nem bántom azt, aki már a földre került. De amikor veszekszünk, nincsenek ilyen gátak. A legtöbb emberben egy veszekedéskor minden gát ledől, és nem kell ehhez még inni sem. A száj, a szavak, azok a dolgok, amik a leggyakrabban kijönnek. És ugye erről beszéltünk, hogy nem csak a bántásról van szó, ezt itt felsoroltam, hogy a bántó beszéd akkor sem használható fel a másik ellen, ha igaz. De a Biblia még két további dolgot is sorol elénk, hogy a szájunkkal nagyon-nagyon sokszor szoktunk hiába való beszédet is elkövetni. Ezt Pál üres fecsegésnek hívja, és nagyon-nagyon sokszor előfordul az üres fecsegésnek a tiltása. És hát ugye sokszor szoktuk az üres fecsegést nőkkel azonosítani, de itt a jelenlévő hölgyeknek mondom, hogy én hallottam már férfit is üres fecsegést folytatni, tehát ez nem egy nemileg meghatározott dolog, hogyha ki nő, annak erre vigyáznia kell, a férfiaknak meg a bántóbeszédre. Nem, mindenki tud mindenfélét csinálni. A Biblia szerint már az is baj, hogyha fölöslegesen beszélünk. Fölöslegesen beszélünk, mert egyszerűen a végén nem jelentenek semmit a szavaink. Biztosan mindannyian ismerjük a Jön a farkasnak a meséjét, nem? Amikor a pásztorfiú úgy gondolt, hogy megtréfeli a többi pásztort, jön a farkas, mindenki felkelt, mentek segíteni, erre nem volt farkas. Visszafeküdtek aludni. Másnap éjjel is jön a farkas, nem volt farkas. Harmadik nap éjjel jött a farkas. És hiába kiabált, hogy jön a farkas, nem ment senki segíteni. Inflálódtak a szavai. Annyira értéktelenek lettek a szavai, hogy már a végén már ugathatott ő, vagy csinálhatott bármit. Nem jött senki, mert nem jelentettek semmit a szavai. És az hiába való beszédnek ez a hátulütője. Azt mondja a Biblia, hogy az állandóan beszélő asszony olyan, mint az eresznek a csepegés. Csak így csepeg, és rámegy az ember agyára. És ilyen mindenféle üres beszéd, hogy az embernek az előbb-utóbb az agyára megy. És lehet, hogy az üres beszédben igazából el vannak rejtve nagyon fontos dolgok. De hogyha azt belerejtem a sok beszédbe, akkor senkinek nem lesz türelme kivárni azt a három darab fontos dolgot, amit egy 15 órás beszédbe fontam bele. Igazából még a prédikációra is azt mondják, ezt a pünkösdi ismerőseimtől hallottak, hogy a prédikációban az első 20 perc Istentől van, a második 20 perc embertől, a harmadik 20 perc pedig már az ördögtől és minden, ami ezen fölül van. Hát én általában még az emberi beszédnél abba szoktam hagyni a prédikációimat. De a lényeg az, hogyha túl sokat mond valaki, akkor a vége az lesz, hogy túl keveset ér az, amit mond. És nem szoktunk ebbe belegondolni. És akkor még el se érkeztünk a hazugsághoz. Hányszor, de hányszor hazudunk. És ugye hazugság az is, amikor azt mondjuk, amit a másik hallani szeretne, de igazából belül nem úgy gondoljuk. Hazugság az is, amikor megígérünk valamit, és nem úgy teszünk, Ott az nem az ígéretekkel van baj, hanem a hazugsággal van baj, hogy saját magamat tettem hazuggá. Nem csak az a hazugság, amikor tudok valamiről, hogy ez itt most nem igaz, és akkor rámondom a másikra. Nem véletlen, hogy a 10 parancsolatban szerepel a hazugság, mégpedig úgy, hogy ne tegyél a te fele barátod ellen hamis tanúságot. Tehát, hogy rájön arra a Bibliának egy ilyen nagyon-nagyon fontos meglátás, hogy a hazugság az valamilyen módon mindig a másik embernek a tönkretétele. Megvonom tőle az igazat. És nagyon vigyázni kell a kegyes hazugsággal is. Mert milyen igazság az, amely csak hazugsággal állja meg a helyét? Biztos, hogy a másiknak a kegyes hazugságra van-e szüksége, nem pedig arra, hogy megmondjuk neki az igazat, és keresztül segítsük vele a nehézségeken. De ezzel most nem szeretnék tovább foglalkozni, ez egy nagyon nagy kérdés. De aztánkkal ezen a három módon tudunk alapvetően védkezni. Ez azt hiszem, hogy nagyon nyilvánvaló is, és hát mindannyiunk számára, vagy mindannyiunk életében nagyon-nagyon égető probléma a szánknak a problémája. A következő ilyen problémakör a szabadosságé, itt már az idősebbek azt mondják, hogy ó, tiszteletes asszony, öreg vagyok én már ehhez. A szabadság, ugye ez a, vagy a szabadosság, ez a kicsapongásnak a kérdése, a haverok buli fanta, a popcsajok szex, stb. Ami, na hát már tiszteletes asszony, itt vagyunk mi 60 pluszosan, ez már ránk nem vonatkozik. Igazából azonban mégis vonatkozik ránk is. Az ember nem csak úgy tud kontrollt veszteni az élete fölött, hogy mint fiatalon kontrollt veszít, mert főleg már idősebben ehhez kedvünk sincs igazából. A kontrollvesztés mindig jó, de sose nem jó az, amikor nagyon elfáradunk benne, ezt öregkorunkban már, mert tudjuk, hogy a fáradtság és a jó érzés között meg kell találnunk egy kompromisszumos mezgét. Nem tudom, hogy értitek-e, vagy értik-e, hogy miről beszélek. Szóval a szabadosság igazából a fiataloknál tényleg úgy jelentkezik, hogy menjünk, bulizzunk, ígyunk le magunkat, menjünk, na, éljük ki magunkat, mert egyszer vagyunk fiatalok, menjünk és tegyük azt, ami jó. És amikor én azt mondom, hogy vigyázat, itt most nem arról a két fiatalról beszélek, aki jelen van, hanem mindegyikünkről, Ármin még túl fiatal ehhez, mi meg már túl korosak vagyunk. Szóval akkor igazából azt szeretném, vagy az a leggyakoribb ellenérv, amit hoznak, hogy de hát most mi a baj ezekkel? Hát mi a baj ezzel? Ezek tök jó dolgok. Ha ugyan tényleg rossz, akkor is csak magammal teszek rosszat, nem? Tehát, hogyha rossz a bulizás, meg a többi, akkor az max nekem rossz, hát az miért lenne rossz a Csabinak, vagy miért lenne rossz az Incinének? Hát magam nekem rossz, a többieknek meg nem. De igazából, amit tudnunk kell, hogy a kicsapongásnak a lényege az, hogy elveszítsük a kontrollt. Az, hogy a bulinak nem az a lényeg, hogy oda megyek, hanem az, hogy legyen egy olyan része a bulinak, amikor nem kell már gondolkozni, csak jól érzem magam. És akkor mindegy, hogy iszok, vagy táncolok, vagy egyéb testi műveleteket végzek, a lényeg a kontrollvesztés. Nem véletlen, hogy amikor bulizni mennek fiatalok, akkor általában a részegségig nem hagyják abba. Hogy nagyon-nagyon gyakran, amikor elmennek bulizni, akkor annak a vége, hát azt nem mondom, mert most itt vannak kiskorúak. Szóval, hogy a buli az elmegy a falig, és csak azért jön vissza, mert lepattan a falról. Fiatalon még lepattan, mi már öregen lesz pattanunk róla, nem ott meg is végünk is van. De a buliban, meg ebben a kicsapongásban a kontrollvesztés a lényeg. Elveszítem a hatalmat a helyzet fölött, elveszítem a hatalmat a cselekedeteim fölött, és fiatalon még nem látjuk, de ez igazából a kontrollvesztés, ez a függőség felé indítja el az embert. És a függőséget pedig, akármennyi idősek vagyunk, nagyon jól ismerjük. Függők lehetünk az alkoholtól. Ha körülnézünk a faluban, látunk ilyen embert, nem egyet. Függők lehetünk a televíziótól. Ha körülnézünk a faluban, ilyen embereket nem látunk, mert ők bent ülnek a szobában a tévé előtt, és ezért nem látjuk őket. De sejtetjük, hogyha Manci nénit, aki a mi gyülekezetünknek a nem létező, ám de sokat szidott tagja, ha nem látjuk soha Manci nénit, akkor az azért van, mert Manci néni nem képes elszabadulni a tévé elől. Volt már olyan, hogy el akartam menni valakihez, és azt mondta nekem, nem most, tiszteletes asszony, mert ilyenkor van ez, és ez a sorozat. Nem most, mert a sorozatom megy a tévében. És ugye ezt mi nem neveznénk kicsapongásnak. Olyan furcsa lenne pont arra a nénire azt mondani, hogy kicsapongó életet folytat, nézi a mexikói sorozatokat, de a lényege mégis a kicsapongás. Nézem a tévét, nem kell gondolnom semmire, nincs kontroll. Már nem én uralom azt a helyzetet, hanem a tévé uralja. Sokkal lájtosabb, de mégis van ez. Vagy a vásárlási impulzus, amikor az ember elmegy és vásárol. Ez az ilyen én velem korú nőknek a kontrollvesztése. Jó, hát már aki megengedheti magának, nyilván, de például itt Pálfán is látom, ez a kontrollvesztés az én korcsoportomban, a nőknél úgy valósul meg, hogy kimegyünk túrni. Túrunk. Amikor jönnek a túrósok, akkor túrunk. Tudják, ezek az ilyen, milyen ruhák, ilyen használt ruhák. Úgy, mert ugye nem tudok úgy kontrollt veszteni, hogy végigjárom a butikokat, mert egyrészt Pálfán kevés a butik, másrészt nem is lenne rá pénzem, de valamilyen módon venni magamnak, meglepni magam. És ebbe is képes kontrollt veszteni az ember. Nagyon-nagyon sokszor látjuk a karácsony előtti kontrollvesztést, akkor is megveszük a széles tévét, akkor is megveszük a jobb kütyüt, ha nincs rá pénzünk, ha hitelből kell. Mert kell kontrollvesztés. Tehát nem csak úgy lehet kontrollt veszteni, hogy zúzunk az éjszakában, hanem úgy is lehet kontrollt veszteni, hogy az ilyen pici hétköznapi dolgokban már nem mi vagyunk, akik a helyzetet uraljuk, hanem a helyzet az, amelyik ural minket. És azt kell, hogy mondjuk, hogyha látjuk, hogy függőségek vannak az életünkben, akkor tudnunk kell, hogy ez a függőség, az bizony már nem csak az én magánügyem. Nekem anyukám alkoholfüggő volt. Az nem anyukámnak volt a magánügye. Mennyit imádkoztunk a húgommal, még akkor is, amikor még nem hittünk Istenben. Állandóan imádkoztunk. Hogy ez valahogy változzon meg. Elviselhetetlen terhet rótt a családra. De ugyanígy elviselhetetlen terhet ró a családra az, hogyha anyuci sorozatfüggő, elviselhetetlen, vagy apuci is, most nem akarok mindig anyucikkal jönni. Amikor valamilyen függést beengedsz az életedbe úgy, hogy azzal több időt töltesz, mint a melletted lévő emberrel. A függőség tönkreteszi a környezetedet. Tökéletesen mindegy, hogy mitől függesz. Tönkreteszi hosszú távon. Hogy most idehozzam, tegnap Jócsi engem nem hagyott békén, és átküldött nekem Pál Ferit. Jócsi Pál Ferit nagyon szereti, ez egy katolikus atya. És ő beszélt valamiről, és hogy idehozzam még ezt, az atya is mondta, de bizony van olyan, hogy az ember vallásfüggő. Függ Istentől, ha nincs Isten, akkor bizony, jaj, mi lesz most velem. Függök, és nem veszem észre azt, hogy Isten nem egy alkoholpótlék az életemben, nem egy munkapótlék az életemben. De ebbe most nem szeretnék bővebben belemenni. A függőség tönkreteszi a környezetet. És a másik dolog, ez a kicsapongásra is igaz, amikor benne vagyok valamiben, akkor nem csak magamnak teszek rosszat. A függő ember a példájával is árt. Hány de hány családban látjuk, hogy alkoholista volt az apuka, alkoholista lett a fia, alkoholista lett az unoka. Az embernek akaratlanul is eszébe jut, hogy megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed ízigren, akik engem gyűlölnek. Ahogy a jó példa ragad, ugyanúgy a rossz is. Sőt, mivel az emberben van egy alaptermészet, alapvágy arra, hogy függjön, a rossz példa sokkal jobban ragad, mint a jó példa. Az el is bánt embereket, akikkel együtt teszi. Ez mondjuk általában a testi kicsapongásban van, mármint, hogy nem az alkoholban, de mondom, itt van Ármin. Tehát ezt most nem fogom kifejteni. Mindenki tudja, hogy miről beszélek. Nagyon sokan a másikat csak egyszerűen egy tárgynak használják arra, hogy kielégítsék saját magukat. Másnap reggel lehet, hogy fel se ismerik egymást. És persze, tegyük hozzá, hogy annak se jó egy függő ember, akinek ezt az egészet finanszíroznia kell. Mert finanszírozni kell a bulit, mert finanszírozni kell a széles tévét, mert finanszírozni kell azt, hogy te éjjel-nappal tévét nézel. Jó, megyek tovább, mert most már ez a második könyv, ami leesett. Akkor harmadik pont, a szálka. Ez a harmadik, a szavak, a szabadosság és a szálka, amire vigyáznunk kell. Ez a szálka, ez Jézusnak abból a mondásából ismert, ugye, hogy ne nézd a másik szemében a szálkát, hanem először vedd ki a saját szemedből a gerendát. Mondjuk elég furán néznénk itt gerendákkal a szemünkben most, az nem is erről akarok beszélni. A szálka igazából annak az összefoglaló képe ebben a példabeszédben, amit mi így szoktuk mondani, hogy ó, én csak jót akarok neki, én csak szeretném megjavítani őt. Ugye én jót akarok neked, Csabi, hadd vegyem ki a szálkádat. Látom, az életedben van az a dolog, majd én elmegyek és megjavítom. És tudjátok, lelkészként van egy dupla veszélye ennek a szálka ügynek. Az egyik az, hogy én elhiszem magamról, hogy én vagyok a pálfai szálka szerelő, és ezért nekem körbe kell járni, és a szálkákat kell írtani. Ennél viszont sokkal rosszabb, hogy sok ember tényleg ugyanezt hiszi, amit én, hogy nekem kell az ő szálkáit megoltanom. Csak hogy az igazi probléma az, hogy nem én vagyok a helyi szálka szerelő, és senkinek nem tudom eltávolítani a szeméből a szálkát. Mert tudjátok, hogy az az ige, hogy ne a mások szemében a szálkát, hogyha én mondjuk itt, maradjunk szegény Csabinál, ki akarom szedni a Csabi szeméből a szálkát, akkor nekem szól az ige, hogy ott a gerenda a szemembe, csak hogy Csabinak is szól az ige a saját gerendájáról. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezt a végén akartam mondani, de most itt az elején eljött, hogy nem tudom a másoknak a szálkáját és az életét megoldani. Nem tudom a mások problémáját megoldani. Sokkal könnyebb a másik életét kritizálni és meglátni benne a hibát, mert kívülről látom a másik életét. Kívülről látom, és kívülről objektívebbnek tűnök. Úgy néz ki, hogy én kívülről látom, hogy neked ez meg ez a hibád. Igen, és az én hibám micsoda? Azt nem látom kívülről. Belülről meg nem látszik. Másrészt, amit van úgy, hogy amit más hibának lát bennem, azt én különösebben a magam erényei közé sorolnám. Ez a lehető legrosszabb, nem? Amikor én azt gondolom, hogy az én jó tulajdonságom, de mindenki szerint az én rossz tulajdonságom. Szóval egyrészt kívülről látod a másikat, ezért könnyebb kritizálni, másrészt megint jönnek az indiánok, azt mondják az indiánok, ne kritizáld a másikat addig, amíg egy napot nem jártál az ő mokkaszínjában. De hát mivel egymás mokkaszínjában nem tudunk eltölteni egy napot se, ezért nem igazán érezzük át egymásnak a nehézségeit. Jól meglátom a te életedben a hibákat. Jól megmondom neked, hogy mi a hiba. És akkor mi van? Hogy egy másik katolikus atyát idézzünk, Böjte Csabát. Senki nem lehet jóvá szidni. Nincs olyan, hogy valakit addig szidok, amíg az jó nem lesz. Azt látjuk, hogy a gyereket minél többet szidnak, annál több a baj vele. Senkit nem lehet jóvá szidni. És Jézus éppen ezért mondja, hogy amit másban javítanál, először magadban te. Nem tudsz másokat javítani, mert nem tudsz belépni az életükbe, nincsen egy mennyei szálkahúzó készleted, amivel kihúzogatod másnak a szálkáját. De nem is feladatod másokat javítani. Senkinek nem feladata. A mi feladatunk az, hogy ahogy Pál mondja egyik helyen, hogy minden egyes tag gondoskodjon a maga növekedéséről. Egy közösség akkor lesz jó közösség, ha minden egyes tag foglalkozik azzal, hogy ő maga felnőjön. Ő maga írtsa a szálkákat, ő maga írtsa a fölösleges indákat, és gyümölcstermő ember legyen belőle. Minden egyes tag gondoskodik az önmaga növekedéséről. Egy emberen tudsz változtatni ebben az életben, ez pedig te magad vagy. Szoktam néha azt mondani, hogy egy kicsit van hatásod a gyerekekre. Igen, van hatásod a gyerekekre, de hány pszichológus mondja azt, hogy nem úgy van hatásom, hogy prédikálok, Ármin már haldoklik itt ettől a prédikációtól, nem is csodálom, én is haldokolnék, ha hallgatnom kéne, de hogy amikor beszélni, mindig mondom neki, ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, meg amazt kell csinálni, nem azt veszi le a gyerek, hanem mit vesz le a gyerek? Amit csinálom. A példámat veszi le a gyerek. És akár akarom, akár nem, a példámat veszi le. Tehát nem úgy van, hogy Ármin, figyelj, most egy jó példát mutatok, most figyelj. Így. De most ne figyelj, mert most rossz példát mutatok. A gyerek folyamatosan figyel, és ilyen értelemben a gyereket nagyon jól lehet nevelni, ha magamat nevelem, és a gyerek ezt látja. Ettől lesz a gyerek is. Nevelt gyerek, és nem attól, hogy állandóan kínzom. Egy másik pszichológus szerint a gyerekek egészen jól túl tudják élni a nevelést gyerekkorban, hogyha szeretik őket. Akkor még lehetnek normális emberek. És akkor ez egy kicsit persze viccesen értette. Nem lehet senkit javítani, nem lehet senkit megszerelni. Az egyetlen ember, akit javítani és szerelni tudsz, az te magad vagy. És ez nem is csak egyszerűen lehetőség az életedben, hanem kötelességed. Mert hogyan segítsünk egymásnak? Úgyhogy gyümölcsöket terem az életünk. És most kicsit képzavarral éljünk, jó? Mert egyik szőlő se szokta saját magát metszeni. Ha lenne ilyen Péter bácsi, mert tudja, hogy olyannal ültette volna tele a kertjét, az önkapáló, önmetsző és önlocsoló szőlőkkel. De minket igazából arra hív Isten, hogy mi ilyen szőlők legyünk. Értitek, hogy saját magunkat, minden egyes tag gondoskodik az önmaga növekedéséről. Azért, hogy aztán gyümölcsöt teremjünk a másiknak. Nem feladatunk a másikat gyümölcstermővé tenni. Nem mi vagyunk a szőlős gazdákat, addig nyírjuk a másikat, amíg nekünk jó nem lesz. Minket gondoskodik Isten, minket nyír Isten, minket locsol Isten. Alapvetően magunknak kell a növekedésünknek gondoskodni azért, hogy az életünk a másik számára gyümölcsöt teremjen. Mert igazából mi az, ami a gyümölcsben benne van? Ármin, nem a cukorra gondolok, de bizony a mag. A gyümölcs hordozza a magot. Azért termünk gyümölcsöt, hogy továbbadjuk a magot. A magot, amelyből kinőhet egy ugyanolyan értékes növény, mint amilyenek mi vagyunk, ha ugyan vagyunk. És ez a feladatunk. Ezért kell gyümölcsöt teremni, hogy a magot így adjuk tovább. Nem egymást nyesegetni. Vigyázzatok, egymást rágjátok és bántjátok, mondja Korintusi levélben Pál, egymást fel ne emészétek. Nem egymást kell piszkálnunk. És ezért is, ez is kapcsolódik az egész szabadság kérdéséhez. A szabadság lényege az, hogy felnőjünk. A szabadság lényege az, hogy rájöjjünk, szabadok vagyunk adni egymásnak. A szabadság lényege az, hogy rájöjjünk, szabadok vagyunk arra, hogy jót tegyünk egymásnak. És ez miért örömhír? Mert tudjuk azt, hogy alapjáraton nem vagyunk annyira jók. De megjött Isten hozzánk, és meghirdette ezt, hogy megvan a szabadságotok arra, hogy jók legyetek egymáshoz. Szabadságra vagytok elhívva, csak hogy a szabadság ne ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. És ő adott erre legjobb példát, Jézus. Az egész életét szolgálatban töltötte. És igazából, ahogy ezt egyébként a régi ősegyháznak a húsvéti liturgiás énekei éneklik, hogy a kereszt lett az a gyümölcsfa, amely megtermi számunkra az életnek a gyümölcsét. A kereszt, ahol Isten megmutatta, hogy az, ami az emberek szemében bolondság, az ő szemében bölcsesség. Hogy odaadni mindent másokért nem hülyeség, hogy az alázat és a kicsiségnek az útja az, hogyha valaki igazán nagy akar lenni. Erre hív minket Jézus. Amikor azt mondja, hogy gyere és kövess engem, akkor erre hív. Válaszoljunk erre a hívásra imádságban. Hajtsuk meg fejünket is imádságban. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te szeretnéd, hogyha változnánk és formálódnánk. És köszönjük neked azt, hogy látod bennünk a lehetőséget, bármennyire is gyümölcstelen, meg nyomorult a mi életünk, hogy lehet gyümölcstermő. Látod bennünk a lehetőséget arra, hogy hogy valami csodálatos fák legyünk a te kertedben. Csodálatos szőlőtőkék legyünk a te szőlős kertedben. Hogy te azokban is látod, akikben más nem látja. És köszönjük, hogy elhívtál minket arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. Elhívtál minket arra, hogy szabadok legyünk egymás számára. Hogy ne a munkánk számára legyünk szabadok, és ne a függőségeink számára legyünk szabadok, hanem egymás számára legyünk szabadok. Kérünk téged, hogy hadd lépjünk rá ma ennek a szabadságnak az útjára. Hadd tudjunk adni. A szánkkal is, az egymás felé fordulásunkkal is, és azzal is, hogy folyamatosan dolgozunk magunkon, hogy felnőjünk. Kérünk, ebben légy segítségünkre. Kérünk, így segítsd azt, hogy nőjön ez a gyülekezet. Ne a létszám, hanem a felnőttség tekintetében. Ehhez kérjük most a te áldásodat, Urunk. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg, és indíts el minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak hogy a szabadság ne ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.